Ami segítségünk és evangelizációs hetünk, hitmélyítő hetünk megáldatása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el és kérjünk áldást együtt létünkre. Istenünk, édesatyánk, köszönjük azt, hogy itt vagy közöttünk, ígéreted szerint. Köszönjük azt, hogy áldásokat készítettél el a mi számunkra. Köszönjük, hogy ezeket a mai estén nekünk akarod adni. Köszönjük azt, hogy olyan gazdag a te ígéd. Annyi kincs van benne, annyi áldás van benne. Köszönjük, hogy a te ígéd megszólít bennünket. Ki hív bennünket bűneinkből, börtönünkből, nyomorúságainkból. Elhív bennünket a veled való életre, a veled való járásra. És köszönjük, hogy erre tanítgatsz bennünket. Köszönjük, hogy mindig van mit formálj rajtunk. Úgy érkeztünk a mai estén is, hogy nem vagyunk még készek. Úgy érkeztünk a mai estén is, hogy hiányzik valami nekünk, amit elkészítettél, amit a mai estén nekünk akarsz adni. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöhettünk már az első alkalomra. Köszönjük, hogy te ébresztetted a szívünkben a vágyat, a vágyakozást. Te utánad. Köszönjük a találkozást is, az ismerkedést. Köszönjük a nyitott határokat, hogy most ez lehetséges, hogy eljöhettem én is ide. Köszönöm az ismerős barátokat, testvéreket, és köszönöm azokat, akiket ezen a héten fogok megismerni. Áldjál meg bennünket, egész hetünkért könyörgünk, Urunk, de most különösképpen a mai estéért, hogy add a te szavadat, a te üzenetedet, és azáltal végezd el azt a munkát, amit éppen a mai estén akarsz elvégezni bennünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Úgy, ahogyan elmondtam már itt az elején, amikor bejöttem, másodszor vagyok Szegeden ezelőtt. Most már egészen pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy 97 ben lehettem, vagy 98-ban a két év közül valamelyik. Úgy kerültem én ide akkor, hogy van nekünk egy testvérgyülekezetünk, Kunszentmiklós, amelyeket azért nincs olyan közel, de akkor ők mindig utakat szerveztek nekünk, és ópusztaszer az is valahol itt kell legyen, és ópusztaszeren voltunk, és akkor Szegedet is megnéztük. Nem tudom, hogy ki volt akkor itt egy, hát akkor még egy olyan 35 év körüli fiatalember volt, ő most már akkor olyan 50 felett evickélhet. Talán egy Tibor, ő mutatta itt be, nem tudom, ő emlékszik. Igen, egy magas. Igaz, hogy Tibor? Nem? Igen? Akkor emlékszel? Jó. Na, nagyszerű. Igen. Jó. Tehát akkor voltunk itt, és azóta hát nem jártam itt Szegeden. Hát ez egy azért sokat jelent, hiszen nagy reformátorunknak, ugye itt született, őt azért hívják, gondolom, Szegedik is Istvánnak, és egy híres püspök is itt született, Gelei Katona István, mert most ugrott be, hogy láttam itt a táblán szentes, és beugrott a kurzus, hogy a szentes melletti Gelejen született, tehát valahol itt kell legyen az is. Hát, nagyon sok kedves arcot látok itt, ugye lelkipásztorotokkal régi barátság fűz össze, nem tudom, hogy hány éves, de több mint 20 az biztos. És hát itt van kedves Timi, adtunk egy kedves gyülekezeti tagot is nektek. Fáj, hogy nem minket gyarapít, és nem otthon lehet, de örülünk, hogy itt van közöttetek, és itt tudtam már rég, hogy itt megtalálta a helyét. Itt volt sokáig Sós Jutka is, úgy tudom, úgyhogy azért vannak ilyen kapcsolatok, kedves gondnokotok. Éppen felemlegettük, hogy a Lesi táborban voltunk. Azt se tudjuk pontosan, de az is közel 20 évvel ezelőtt. Magamról, hát az én gyökereim is azért ide is húznak. Édesanyám magyarországi, ő Dombrádon született, a drága, és Nyíregyházán nőtt ő fel, mert Nyíregyházára költöztek be, miután nagyapámnak elvették a földjeit, illetve ott nőttek fel, és hát Nyíregyházán töltöttem a gyermekkorom vakációit, a nagyszüleimnél, meg édesanyámnak ott élt kedves ikertestvére, Gizi néni, lehet, hogy sokan azért ismerték őt, most már ő is pontosan 10 évvel ezelőtt eltávozott az élőknek a sorából, és hát nekem én nagyon komoly lelki impulzusokat kaptam itt, ugyanis nálunk még akkor nem lehetett szervezni gyermekalkalmakat, ifjúsági alkalmakat, az akkor még nagyon veszélyes volt nálunk, meg talán nem is merészelték, az később indul, de itt már azért jobban lehetett mozgolódni, és hát részt vettem ilyen alkalmakkor, és a megtérésemet is, hát onnan számítom egy ilyen alkalomtól, ott érintett engem, nagyon komolyan már áldott hívő szüleim voltak, édesapám is lelkipásztor volt, ő szenvedett is a hitéért 6,5 évet a kommunizmus börtöneiben. Édesanyám hitének köszönhetem azt, hogy én egészséges emberként születtem, hiszen 2 olyan gyerek született Erdélybe, akinek a felesége terhes volt, az egyik Csiha Kálmán volt, a másik meg édesapám, 2 vagyunk, Csiha Kálmánnak a leánya és én, akik így születtünk, és hát ha édesanyámnak nem lett volna olyan hite, bár kidobták az állásából, és gyakorlatilag szinte éjhalálra volt akkor ítélve, 2 a testvérem 9 hónapos volt, én pedig a szíve alatt voltam, akkor én vagy elvetéltem volna, vagy szellemi fogyatékosként születtem volna meg, és hát én a fizikai létemet is, hogy úgy mondjam, ennek köszönhetem, hogy édesanyám akkora hittel tudta azt a hihetetlen próbát, hiszen azért nagyon váratlanul érte őket a letartóztatás, ugye tudták, hogy nehéz idők vannak, de azért senki sem várta akkor azt 58-ban, hogy olyan be fog az következni, fenyegették őket, és hát ezért mondom el, hogy a hitet, én a puszta létemet is, a fizikai létemet is ennek köszönhetem. Marosvásárhelyen szolgálok, 3. gyülekezetem ez először. Hát itt kezdtem a szolgálatomat segít lelkészként 33 évvel ezelőtt. 83-ban végeztem el Kolozsváron a teológiát. 1,5 évig voltam ebben a gyülekezetben segédlelkipásztor, azután Kalotaszegre kerültem, ahol fel is nőttem, mert édesapám után kiszabadult, oda került Bánfihunyadról, biztos hallottatok azért többen, egy csodálatos kicsi faluba, egy pici gyülekezet volt, de egy nagyon-nagyon lelkes gyülekezet, most 40 lélek van még, de önálló lelkipásztort tartanak fenn, és hát a vérükig ragaszkodnak az egyházhoz, a gyülekezethez, megható. Képzeljétek el, hogy 12 presbiter van, és a 12 presbiter aláírt egy olyan nyilatkozatot, hogyha a lelkész nem tud fizetést venni, akkor mindegyik egy hónapi fizetést biztosít. Ilyen Erdélyben nincs, nem tudom, hogy Magyarországon van-e, de Erdélyben nincs is más. De hát azért mondom, hogy az is meghatározta az életemet, az a vidék, Kalotaszegnek a vidéke. Ott voltam Türében, ez az alsó Nádasmente 8 évig, aztán Aranyosmentére kerültem 3 évig, és azután 21 évvel ezelőtt visszahívott az alsóvárosi gyülekezet, és ott szolgálok. Ez egy nagy gyülekezet, akkor 4000 lelket számlált, sajnos drámaian apad az erdélyi magyarság, úgyhogy most 2500 lelket tartunk számon, sajnos hát nincs meg, mert például Timi is gondolom még ott van nyilvántartva, rengeteg fiatal, aki eljött ide, vagy Angliába, vagy én nem tudom, Amerikába még szerepel a nyilvántartásainkban, de valóságosan már nincsenek. Ott, hát, mi Erdélyben még népegyház van, hát, úgy, ahogy tartoznak az emberek az egyházhoz, még nagyon kevés azoknak a száma, akik teljesen szakítottak volna az egyházzal. Persze, nagyon sokak számára ez már szinte semmit nem jelent, csak annyit, hogy hát esetleg még megeskedjük őket jó esetben, és majd kikísérik őket a temető kertbe. A gyülekezet aktív része az egy olyan 400 lélek, akik azért részt vesznek. A vasárnap délelőtti átlag az olyan 300 körül járnak ebből, tehát olyan 12%, ha százalékba mondjuk, tehát egy más világ van. Hát ez rengeteg szolgálatot jelent, éppen mondtam a lelkipásztorotoknak, hogy közel 70 temetés volt az idén, nem volt segédlelkészem most egy évig, úgyhogy rengeteget temettem. Olyan is van, hogy egy nap 3-at temetek, úgyhogy már a végén hangom is alig van, de nem ritka az a hét, hogy 5 temetés van, 4 temetés, július-augusztusban 2 hónap alatt 26 temetés volt, tehát rengeteg szolgálat van. Persze ez lehetőség a bizonyság tételre. Hát a gyülekezetünkben mindent próbálunk mi is, vannak ifjúsági körök, 3-4 ifjúsági kör is van, KT előkészítő konfirmandus csoport, kisifi és nagyifi. Ez a segédlelkésznek a munkája, ő foglalkozik a fiatalokkal, és hát van bibliaóra, van kórus, 40 tagú presbitériumunk van, és hát mindennel próbálkozunk mi is, van nyugdíjasok köre. Most indult be a gyülekezeti tornacsoport, és nagy lelkesedéssel a kedves 60-70 éves nénik főleg jönnek, és hát hatalmas művész mutatványokat mutatnak be, és próbálják azt is elhitetni magukkal is, másokkal is, hogy még 18 évesnek érzik magukat. De ennek is örülünk, van mindig igeolvasás is azért, és hát hogyha ez is szolgálhatja az Isten, bár azzal kezdtem, ugye, hogy az ének azt mondja, hogy a test semmit sem használ, de azért mozgatni azt is csak kell, mert az Úristen se a komputer mellé teremtett bennünket, hanem egy kertben a legész nap kellett mozogjon az ember. Tehát ilyen is van. Lehet, hogy itt is be fog indulni ennek a hatására, nem tudom. Hát vásárhelyen már több ilyen van, úgyhogy ezért indítottuk el mi is. Úgyhogy hát mindennel próbálkozunk mi is, hogy az embereket ezáltal is talán Istenhez közelebb vigyük és vezessük. A családomról annyit, hogy 4 felnőtt gyermekünk van, sajnos még nem családosok, a kisebbik fog családot alapítani jövőre. Hát ennyit majd még fogunk beszélgetni egymással, és még sok mindenről beszélhetnék. Itt az ének is, én börtönlelkész is vagyok, de arról nem kezdek el beszélni, mert akkor még reggel is itt leszünk, úgyhogy most azért fogjunk hozzá a sorozatunkhoz, drága testvéreim. Tehát Keresztelő Jánosról szeretnék igehirdetési sorozatot tartani, azért gondoltam erre, mivel hogy advent közeledik, és Keresztelő János a nagy adventi ember, a nagy adventi próféta, Jézus Krisztus út készítője. Két ígét szeretnék ehhez most felolvasni. Az első ige az a Malakiás próféta könyvének a harmadik részéből, az első versnek az első mondata, majd a Lukács evangéliuma első részének a 13. és a 17. versei. Tehát Malakiás 3:1, nem tudom, nekem a revideált Károli fordításon van, lehet, hogy a beosztás a Malakiásnál valami van, de gondolom, hogy az megegyezik, és a Lukács evangélium az már biztos, hogy ugyanaz a beosztása. Tehát a Malakiás 3:1, íme elküldöm követemet, és elkészíti előttem az utat. És akkor a Lukács 1:13, de az angyal azt mondta neki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. És a 17. vers, és ő előtte jár majd illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Drága testvéreim, tehát Keresztelő Jánosról fogunk beszélgetni, Isten országának az egyik legáldottabb eszköze, ő Jézus is maximális tisztelettel beszél Keresztelő Jánosról. Azt mondja róla, hogy az asszonyoktól születettek között nem is volt nagyobb ezen a földön, nem volt áldottabb ember ezen a földön, bár nagyon rövid élete volt majd, erről is fogunk beszélgetni. Emberileg azt mondanánk, hogy tragikusan rövid élete volt, 32-33 esztendőt élt ezen a földön, de mégis csodálatos élete volt, nagyon sokat elvégzett, azt, amit Isten rábízott, hogy ő azt elvégezze, azt elvégezte is. Nincsen ennél csodálatosabb küldetés a mi számunkra sem, hogy amiért Isten bennünket elhívott, amit reánk bíz itt ebben a földi életben, azt tudjuk elvégezni. Ugyanazzal a hűséggel. Persze nem lehetünk Keresztelő Jánosok, nem adott Isten nekünk olyan hatalmas talentumot, mint amit ennek a szolgájának adott, de a magunk helyén ugyanazzal a hűséggel, ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal az odaadással végezhetjük a mi munkánkat és a mi feladatainkat. Malakiás könyvében kifejezetten olvasunk Keresztelő Jánosról, hiszen ez a követ, akiről itt szó van, hogy Isten elküldi őt, ez nem más, mint Keresztelő János. Testvéreim, már ebben a szóban ott van az evangélium, hogy én elküldöm, hogy Isten küldött nekünk embereket. Küldte először a prófétákat, aztán küldte Keresztelő Jánost, és az idők végén, ahogy azt olvassuk a zsidókhoz írott levélben, elküldte az Úr Jézus Krisztust, mert ő azt is megtehette volna, hogy ne küldjön, vagy legfeljebb csak ítéletet küldjön erre a világra. Ítéletet küldjön a bűnbe esett embernek. Isten megsemmisíthette volna az embert. Eltörölhette volna az embert a földnek a színéről. Csalódottságában azt mondhatta volna, amikor az első ember elesett, elbukott, hogy meghiúsult a tervem. Hát ide jutottatok, ilyen engedetlenek lettetek, én lemondok rólatok, én nem foglalkozom veletek. Menjetek a színem elől, nem érdemeltek semmit, de Isten nem ezt tette. Az a csodálatos, hogy ott már a bűnesetnek a színhelyén, a paradicsom kertben Isten megy az ember után, kérdezi, hogy hol vagy, Ádám, mi van veled? És ott a bűn színhelyén már elmondja az ős ígéretet, a csodálatos ígéretet, hogy az asszony magva kígyónak a fejére fog taposni, hogy ő el fog küldeni valakit, hogy lesz egy küldött ebben a világban, aki az ember számára, az egész emberiség számára a megváltás lesz, a szabadítás lesz, a megoldás lesz. Milyen nagy vigasztalás ez, testvéreim! Milyen örömüzenet! A mai estén is újjongjon fel a szívünk. Talán olyan megszokott ez a mi számunkra, de valahogy úgy vagyunk ezzel az evangéliummal is, mint sokszor, amikor egy-egy szép tájon megyünk át, és úgy megszoktuk már azt a szép tájat. Nem is figyelünk, pedig annyi szépsége van. Sokszor így vagyunk az evangéliummal is, hogy úgy megszoktuk már ezt. De ne legyen megszokott a mi számunkra. Mindig újongjon fel a mi szívünk. Mindig dobbanjon meg a szívünk erre, hogy Isten szeretett bennünket, hogy Isten utánunk jött. Hogy küldte Isten az ő embereit, hogy küldte az ő prófétáit, milyen szenvedélyesen, sokszor szenvedések között a népüknek a nyomorúságát, a fájdalmát, a keserűségét, bűnét hordozva jöttek és hirdették Isten ígéjét és Isten üzenetét. Isten egy küldő Isten. És testvéreim, az a csodálatos, amikor megérezzük azt is, hogy Isten minket is el akar küldeni. Persze ahhoz, hogy elküldhessen bennünket, el kell hívjon bennünket. És ez kell megtörténjen az életünkben. Ő elhívó Isten, ő kihívó Isten, kihív bennünket önmagunkból, kihív bennünket a világból, kihív bennünket az önzésünkből, kihív bennünket a közömbösségünkből, kihív bennünket a hitetlenségünkből, és követekké tesz bennünket, az ő követeivé tesz bennünket. Tudjuk azt, hogy ez a követ abban az időben nagyon sokat jelentett. A római birodalomban egészen speciális emberek voltak azok, akik például a császárnak a látogatását elő kellett készítsék. Akik először el kellett menjenek arra a vidékre, ahova a császár megérkezett, és ott nagyon kellett puhatolózzanak, hogy nincs-e a császár jövetelének valamilyen akadálya, nem kell-e ott valamit megoldani, nem várja őt ott valamilyen ellenség, nem leselkedik ott reá valamilyen veszély. Ma is így van ez, testvéreim, az államfők, amikor elmennek, nem csak úgy mennek el, nem előkészítetlenül mennek el. Persze mi nem tudjuk sokszor azt, hogy milyen diplomáciai munka előzi meg ezt az eljövetelt, mennyi előkészítés áll egy-egy ilyen nagy, magasrangú látogatás mögött. De ott van is, már a követnek is az érkezése a római birodalomban egy örömöt jelentett, egy boldogságot jelentett, már nagy megtiszteltetés volt egy-egy tartomány számára, egy-egy provincia számára az, hogy eljött a követ, és amikor eljött a követ, akkor tudták, hogy most már el fog jönni a császár, el fog jönni a király, el fog jönni az uralkodó. És keresztelő János egy ilyen követ volt, egy ilyen csodálatos követ volt, aki elkészítette a megváltónak az útját. Már keresztelő János így, az édesapja Zakariás így jövendől róla, hogy te kisgyermek, a magasságos Istennek a követe leszel, aki előtte jársz, hogy elkészítsed az ő útját. Ez a nagy feladat, ez a csodálatos feladat jutott keresztelő János számára. És ez abból állott, ilyen szép képekkel mondja el az íge, hogy a hegyeket lerombolja, a völgyeket felemelje, az egyenetlenséget, az egyenetlent egyenessé tegye, a görbét kiegyenesítse. Persze, hogy ezeket jelképesen kell érteni, testvéreim. Nem olyan útkészítő volt ő, mint ma, hogy az autópályákat, nem egy ilyen utat készített az Úr Jézus. Nyilván, hogy a szívekbe készítette az utat. És voltak olyan emberek, akiket a gőgjükből, a magasságukból kellett lerántani. Ilyen emberek voltak az írástudók, a farizeusok, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy ők Ábrahámnak a fiai, hogy ők ismerik a Szentírást, hogy úgy mondjam, hogy ők mindent tudnak a törvényről, hogy ők milyen nagyszerű emberek, és belül üresek voltak, képmutatók voltak, tele voltak irigységgel, tele voltak önmagukkal, tele voltak önmaguknak a dicsőítésével, a bálványozásával. Ezeknek meg kellett mondani bátran és merészen, hogy mérges kígyóknak a fajzatai vagytok, képmutatók vagytok. Az Isten a kövekből is támaszthat Ábrahámnak fiakat. Testvéreim, Jézus először is le kell rombolja ezt. Ő a jó emberekkel nem tud mit kezdeni. A jó embereknek nincsen szükségük a megváltásra. Akik magukat jónak gondolják, nehezen tudják elfogadni, azok nem érzik, hogy kegyelemre szorultak. Egy fél évvel ezelőtt valamikor a tavasszal hív egy kedves néni, persze ő különben, hogy menjek el hozzá, mert hát úgy érzi, hogy már nagyon közel van a vég. Persze nem volt olyan közel, mert kedvesen fogadott, kávét is főzött közben ott nekem, és hát én azért próbáltam beszélni vele, hogy hát Jézus érdeméért, és hát mondta, hogy hát a tiszteletes úr, hát én soha senkinek nem ártottam, hát én olyan aranyos ember voltam, hát én, hát velem nem volt semmi baj, én szerettem a családomat, és hát akkor egy picit azért el kellett mondjam, hogy kedves Lenke, én tudom, hogy aranyos néni tetszik lenni, de szüksége van, bűnös ember, vannak bűnei, ha nem mulasztási bűne, ha nem gondolati bűne, és ha olyan nagyszerű és olyan aranyos emberek lettünk volna mi, akkor Jézus ugyan miért kellett volna eljöjjön, miért kellett volna a keresztre menjen érettünk. Csalódást kellett okozzak neki, remélem, hogy megértette a megváltásnak az útját, hogy Jézus ezért jött. Persze voltak olyanok, akik ott a mélységben voltak, a völgyben voltak, akik megvetettek voltak, lenézettek voltak, vámszedők voltak, lecsúsztak erkölcsileg, minden szempontból lecsúsztak az életben. Ezeket fel kellett emelni, ezeknek el kellett mondani azt, hogy te az Isten szeretett gyermeke vagy. Téged az Isten nem erre teremtett, hogy te parázna légy, vagy hogy
eladd a lelkedet a rómaiaknak, nem arra teremtett, hogy fussál a pénz után, hogy az legyen a te bálványod. El kellett mondja ezt keresztelő János, hogy az Isten szeretete benneteket, vámszedőket, parázna asszonyokat, lecsúszott embereket, ki tud emelni, fel tud emelni, ti igazi emberek lehettek, ti drága gyöngyök lehettek, csak engedjétek, hogy azt a sok szennyet, amit az élet reátok rakott, azt lemossa is, az Isten báránya jön, Jézus Krisztus jön, aki hordozta a világ bűneit, és aki lemossa ti undok bűneiteket is, a görbéket kiegyenesítse. Mindenkinek megmondta keresztelő János, hogy mit kell csináljanak. Nem volt olyan kategória, embercsoport, akinek nem mondta volna el azt, hogy mit kell csinálni. Megmondta a katonáknak is, hogy mit kell csinálni, a vámszedőknek is, és el tudom képzelni, hogy a Biblia nem ír le minden embercsoportot, de azt mondta el keresztelő János, hogy akármilyen munkát végzel, akármi a hivatásod, még hogyha katona is vagy a római hadseregben, ott is élhetsz igazi életet, ott is élhetsz Istennek tetsző életet. Testvéreim, nem volt az se könnyű világ. Ma mindig erre hivatkozunk, hogy hát ilyen világ van, nem lehet, ma nem lehet Isten gyermekeként élni, de lehet, mindig lehet. Nincsen olyan világ, amiben nem lehet Isten gyermekeként élni. A Jelenések könyvében van egy gyülekezet, amelyikről azt írja az Úr Jézus, a mennyei angyal, hogy a sátánnak a királyi széke van ott felállítva. És ennek a gyülekezetnek is szól, hogy aki győz a sátán királyi székének a városában, lehetett Krisztussal, Krisztus által győzelmes életet élni, diadalmas életet élni. Igen, keresztelő János ezt végezte el, ezt a nagy munkát végezte el, és ezt kell mi is végezzük, testvéreim, a mi szívünkben elsősorban. Engedjük, hogy ezt végezz el az Úr. Ha magasságaink vannak, ha büszkeségeink vannak, akkor engedjük, hogy azt törje le az Úr. Alázkodjunk meg, ha mélységben vagyunk, ha kétségbeesésben vagyunk, hogyha valamilyen bűngyötör is, attól nem tudunk szabadulni, engedjük, hogy kiemeljen, hogy a görbeségeinket, a lelki görbeségeinket, gubancainkat az Úr kibogozza, és az életünket, hát hogy úgy mondjam, rendbe hozza, megváltsa, megszentelje. Keresztelő Jánosnak ez volt a nagy küldetése, hogy ő rá kellett mutasson Jézus Krisztusra, hogy aki ránézett keresztelő Jánosra, az már előre tudjon nézni az Úr Jézus Krisztusra, hogy róla, hogy úgy mondjam, vagy általa, mint egy Krisztusra tudjon nézni. És neki ez volt az öröme, hogy az embereknek a tekintete nem állott meg nála, hanem ő tovább vezethette. Ő mindig is mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Nekem csak ennyi a szerepem, a vőlegénynek a barátja vagyok, hogy elvezetlek titeket a vőlegényhez. Testvéreim, ez a mi szerepünk, ez a mi munkánk, mutató új, Krisztusra mutató új. Vajon meg tudjuk-e ezt tenni? Egy börtön viselt híres erdélyi bácsi, Papanti bácsi írja le a visszaemlékezéseiben, hogy ő úgy élt, ő kollektív elnök volt abban az időben, hogy azt mondták az emberek, hogy amikor őt meglátták, akkor Jézus Krisztus jutott az eszükbe, mert Jézus Krisztust mutatta fel. Jézus Krisztusról tudott bizonyságot tenni. Ez a mi nagy küldetésünk, testvéreim. Mi is Krisztusnak az útkészítői lehetünk. Mi is egyengedhetünk, mi is
végezhetjük ezt a munkát, mi is megmondhatjuk az embereknek, hogy mit kell tegyenek, mit kell cselekedjenek, milyen úton kell elinduljanak, mi vezeti ki őket a mélységből, a válságból, a hitetlenségből, a bűnnek a mélységeiből. Hogyan juthatnak Krisztus által új életre? Keresztelő János abban is csodálatos ember volt, hogy ő az ima meghallgatásnak a gyermeke volt. Nagyon különös az, ugye, hogy a Szentírásban, az Ószövetségben nagyon sok olyan áldott ember úgy született, gondoljunk például Sámuelre, gondoljunk Sámsonra és még sokan másokra is, hogy először Isten nem adott gyermekáldást a házaspároknak, és ez akkor nagyon nagy kereszt volt, ma is nagy kereszt, keresztnek éli meg az, aki nem kap gyermekáldást, de akkor szinte tragédia volt, hogy hiszen az ilyen ember kiesett Izraelnek a nemzetségi táblázatából, az ilyen emberen keresztül nem ment tovább Izraelnek a jövője, és ebben a sorsban élt Zakariás és Erzsébet is, és ők szüntelenül imádkoztak, és nagyon sokáig imádkoztak, évtizedekig imádkoztak, és Isten nem hallgatta meg az imádságukat. De az a csodálatos ennél a házaspárnál, hogy mégsem lettek rezignált emberekké, megkeseredett emberekké, Isten ellen lázadó emberekké, hanem azt olvassuk róluk, hogy fethetetlenségben jártak, igazak voltak az Úr előtt. Nem Istent, nem az ajándékaiért szerették, hogy úgy mondjam, mert Isten adott nekik gyermeket, meg adott nekik mindent, amire ők vágytak, hanem Istent magáért szerették. Szeresd az Urat, nem ezért, nem azért, hanem azért, mert ő egy csodálatos Isten, ő egy csodálatos Úr. Mennyire meg kell ezt tanulni ettől a csodálatos házaspártól, hogy ők Istenért, magáért, nem az ajándékaiért szerették Istent. És amikor Isten ezt a nagyon nagy és sokáig kért ajándékot se, nagyon sokáig nem adta meg nekik, akkor nem átkozták meg az Istent, nem fordultak el tőle, hanem úgy is szolgáltak neki, úgy is odaszánt életet éltek neki. Azt mondták, hogyha Isten ezt az ajándékot nem adta meg nekünk, a legnagyobb ajándék Isten maga, a legnagyobb ajándék Isten szolgálata. Testvéreim, sok embernek nem adatik meg minden, Isten gyermekei közül sem. Talán ti is sok mindenért imádkoztatok az életben, sok mindent szerettetek volna, nem adatott meg, de a legnagyobb Isten maga a miénk, és ő a legnagyobb ajándék. Soha ne az ajándékaért szeressük Istent, hanem önmagáért, Krisztusért, a legnagyobb ajándékot, Krisztust megadta nekünk, és ő benne mindennel megajándékozott bennünket. És ha Isten valamit megvon tőlünk, azt ő tudja, hogy miért tette, arra nem volt szükségünk, akkor úgy kell szolgáljuk Istent, akkor valamilyen más ajándékot adott nekünk az Isten. Másban tudunk jobban szolgálni talán. Csak ezt el kell fogadjuk, ott kell legyen a szívünkben az alázat, testvéreim. Nehéz időkben éltek ezek az emberek, nagyon nehéz időben. Heródes van Izraelnek a trónján, tudjuk azt, hogy ez a Heródes, ez egy edomita származású ember volt, pogány származású ember volt, a római birodalomnak a segédletével jutott ő el Izraelnek a királyi székébe, egy nagyon korrupt ember volt, egy nagyon kegyetlen ember volt. Tudjuk azt, hogy egész Izraelnek, hogy úgy mondjam, a lelki színvonala hát nagyon-nagyon siralmas volt, szét volt esve Izrael, Izraelnek a lelki élete romokban volt. És nem csodálatos, hogy egy ilyen korban ilyen nagyszerű embereket találunk, mint Zakariás és Erzsébet, Simeon és Anna, József és Mária. Csodálatos emberek, Istennek áldott gyermekei minden korban, még egyszer mondom, amit már az előbb is mondtam, minden korban lehet Istent szolgálni. Ne hivatkozzunk erre, hogy nem lehet Istent szolgálni. Mindig lehet, minden korban és minden helyzetben. Te most kell légy, és ott kell legyél, ahova Isten téged állított. Nehéz az a hely, mindnyájunknak nehéz a helye. Tudom azt, hogy soknak különösképpen nehéz, talán mi lelkipásztorok ilyen szempontból kivételezett helyzetben vagyunk, mert azért nem élünk úgy a világban, persze azért sokszor látjuk, hogy mi van a világban, de én is tudok sok olyanról, fiatalokról is, akik nagyon nehéz, pogány környezetben élnek, a munkahelyükön hitetlenek között élnek. Tudom, hogy nagyon nehéz, és sokszor el kell hordozzák a gúnyt, a megvetést, a csipkelődést, a rágalmakat. Nehéz, de Isten, ha ott akar megáldani bennünket, akkor ott kell lennünk. Spurgeonnek híres mondása volt, hogy Isten csak ott nem tud megáldani bennünket, ahol nem vagyunk, testvéreim. És Keresztelő János tehát egy ilyen családban született, egy ilyen áldott családban született. Testvéreim, legyünk hálásak a családunkért. Legyünk hálásak, hogy egyáltalán volt családunk. Csak annyit mondjak el, hogy amikor először bementem a marosvásárhelyi börtönbe szolgálni, akkor egy döbbenetes dolog történt. Kalácsokat vittünk be, ugye a református raboknak, hát több kalács volt, és megmaradt 10-15 kalács, és hát kérdeztem ott a tisztektől, hogy na most a megmaradt kalácsokkal mi legyen? És akkor mondták azt, hogy ezt visszük a nem keresettekhez, egy román kifejezés, ezt a börtönökben mindig így mondják magyarra, csak így tudom lefordítani, hogy nem keresettek, és ez azt jelenti, hogy ezek olyan gyermekek, főleg olyan fiatalok, akiket senki nem keres. Se apjuk, se anyjuk, se rokonuk, se senki, se barátjuk, se ismerősük, ahogy a költő mondja, senkijük nincsen. És én azóta mindig a szívemben van ez, hogy nem adunk eléggé hálát azért, hogy szüleink voltak, és még ha hívő szüleink voltak, még hogyha istenfélő szüleink voltak, akik Istenhez vezettek bennünket, akik a templomba vittek bennünket, akik imádkoztak, érettünk. Nem lehet ezért eléggé hálásnak lenni, testvéreim. Persze, az is úgy meg kell térjen. Istennek nincsenek unokái, de az ilyen szülők biztos, hogy Keresztelő János nem lett volna azzá, amivé lett, hogyha nem Zakariás és Erzsébet a szülei, hogyha nem olyan örökséget hoztak volna magukkal. Testvéreim, legyünk hálásak a lelki örökségért, amit akár a családból hoztunk, akár az ébredési időkből hoztunk, akár itt a gyülekezetben kaptunk, reformációnak a nagy évfordulójára készülődünk. Mire kötelez bennünket ez? Hatalmas örökségünk van, testvéreim, áldott örökségünk van, Istentől kapott örökségünk van. Ez kötelez bennünket, azoknak az áldott embereknek az öröksége, akik a hitüket nem hagyták el, a gályarab lelkipásztoroknak az öröksége, a mártíroknak az öröksége, a vértanuknak az öröksége. Micsoda köteleztetés ez, testvéreim. Milyen ajándék ez. Mi nem magunk vagyunk, mi egy sorban vagyunk, testvéreim. Nemzedékekben valósítja meg Isten az ő munkáját. Mi is kaptunk valamit az előző nemzedékektől. Mi is tovább kell adjunk valamit a következő nemzedéknek, mit adunk tovább. Isten könyörüljön rajtunk, hogy azt az örökséget, amit mi olyan gazdagon kaptuk, ugyanolyan gazdagon tudjuk tovább adni másoknak, gyermekeinknek és unokáinknak egyaránt. Igen, csodálatos az, hogy Isten Keresztelő Jánost kiválasztotta erre a szolgálatra, hogy éppen őt választotta ki. Nem lehet ezen eléggé csodálkozni, hogy az Isten pontosan engemet választott ki, hogy az Isten tégedet választott ki, hogy nem ment el mellettünk, mert megtehette volna holland hitvallásnak, van egy ilyen mondata, hogy Isten megtehette volna azt, hogy elmegy mellettünk, de nem ment el mellettünk, hogy ki választott bennünket, honnan választott ki bennünket, testvéreim, a mélységből, úgy, ahogyan énekeltük ebből az énekből, a börtönünkből, a bűnünkből, onnan választott ki, és hova emelt fel bennünket, tettél bennünket királyokká és papokká. Micsoda méltóság ez, testvéreim, az Isten gyermekeinek a méltósága. Érzitek-e ezt? Fel tudjuk-e fogni ezt, hogy micsoda munkája ez az Istennek? Ilyen hihetetlen magasságba emelt bennünket. Szent nemzet, királyi papság, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek az ő hatalmas dolgait. Igen, erre hívott el téged is az Isten. Vedd ezt számba, értsd ezt meg, örülj ennek, és áldjad az Urat azért, hogy téged is megszólított, téged is kiválasztott. Ez nagy dolog. Ezért adj hálát, és imádkozz, hogy Isten másokat is válasszon ki. Persze, ez mindig kérdés, hogy miért nem választotta ki talán a másik embert, aki melletted van, vagy a munkatársadat. Az Isten őt is elhívhatja. Legyünk jó reménységgel. Imádkozzunk másokért, hogy Isten őket is kiválassza és megszólítsa. Zakariás és Erzsébet egy adott ponton már úgy érezhették, hogy reménytelen a helyzetük. És az Isten pontosan akkor adta meg ezt az áldást nekik, ezt a gyermeket, amikor ők már mindent olyan reménytelennek láttak. Isten sokszor megengedi, testvéreim, hogy emberi lehetőségeinknek a végső határáig eljussunk, hogy akkor jöjjön ő az ő lehetőségével. Akkor jöjjön az ő lehetőségével. Nálunk van mentő misszió is, és hát én ritkán szoktam elmenni, mert ezt mások végzik, nekem elég a nagy gyülekezet mellett a börtönmissziónak a szolgálata, de ott is megható bizonyságtételek vannak, hogy emberek, akik már hát olyan mélységbe jutottak, hogy az árkokban voltak, amikor már mindenki lemondott róluk, valami csoda történt, Isten megszólította őket, megszabadultak a szenvedélyeknek a láncaiból, kötelékeiből. Van egy ilyen áldott presbiterünk is, aki rettetesen meg volt kötözve az alkoholnak, a nikotinnak a rabságába. El is mondja, hogy hogy vergődött az élete, és most egy áldott életet él, bizonyságtévő életet él. Igen, testvéreim, Keresztelő János azért született, Isten azért adta, hogy utat készítsen abba a nemzedékbe, azoknak az embereknek az életébe, akik ott kijöttek a Jordán partjára, kijöttek a pusztába, akik jöttek hozzá, akik megkérdezték. Hát ez a mi feladatunk, drága testvéreim, lehet ennél szebb feladat, lehet ennél áldottabb feladat, mint Keresztelő Jánosként élni, útkészítőnek lenni. Ha megérkezett hozzád Krisztus,
akkor most az a te feladatod, hogy te pedig mások szívében készítsed az utat.
Imádsággal, bizonyságtétellel, sokszor csendes élettel, sokszor talán szavak nélkül, mindenkinek más és más lehet ez az útkészítés az életében, de nincsen nagyobb öröm, mint amikor Isten megadhatja nekünk ezt a nagy örömet és ezt a nagy áldást, hogy útkészítők tudtunk lenni, amikor megérezzük azt, hogy eszközök voltunk az Isten kezében, hogy Isten bennünket is fel tudott használni. És testvéreim, ez egészen biztos, hogy Isten mindenkit fel tud használni. Ha Keresztelő Jánost el tudta végezni az ő szolgálatát, hogyha az ő élete nem volt hiába való élet, hogyha az ő élete áldott élet volt, akkor egészen biztos, hogy a te életed is ilyen áldott élet lehet, hogy Isten téged is használ, hogy Isten rajtad keresztül is építi az ő csodálatos országát. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezt a szép történetet, amelyen most végig fogunk menni Keresztelő Jánosnak az életét. Köszönjük őt, az útkészítőt, a követet. Köszönjük, hogy nem ő volt az első, hanem te olyan sokakat küldtél már az Ószövetség idején a te népedhez, Izrael népéhez, prófétákat, bizonyságtevőket, Mózest, a pátriárkákat, és olyan sokakat, akik hirdették az evangéliumot, hirdették az örömüzenetet, hogy az Isten nem mondott le az ő népéről, Isten szereti az ő népét. Köszönjük Keresztelő János, köszönjük az ő bizonyságtételét, köszönjük, hogy fennmaradhattak az ő szavai, fennmaradhattak az ő cselekedetei, amit ő elmondott, és abból mi is épülhetünk. Köszönjük, hogy ima meghallgatásként születhetett ő meg. Köszönjük, hogy a mi életünk is mind-mind ima meghallgatás. Köszönjük, hogy sokan imádkoztak érettünk. Köszönjük a szüleinket, ha hívő szüleink voltak, de lehet, hogy imádkoztak sokan mások érettünk. Talán olyanok is, akikről nem tudunk, azért, hogy szülessünk, és azután azért, hogy újjá szülessünk, azért, hogy megismerjünk téged. Köszönjük az előttünk járt nemzedékeket, köszönjük azt az örökséget, azt az áldott, drága örökséget, amit reánk hagytak. Köszönjük a reformációnak az örökségét, amely most olyan aktuális lesz az elkövetkezendő esztendőben. Könyörülj a reformáció egyházain. Olyan szomorú az, hogy úgy tönkrement ez az örökség is az emberekben, a különböző országokban és egyházakban. Urunk, könyörülj, és adjad, hogy ez az örökség megelevenedjen, ez az örökség áldásokat osztogasson. Urunk, köszönjük, hogy mutató új lehetünk mi is, Krisztusra mutathat az életünk, annak ellenére, hogy érezzük minden gyarlóságainkat, gyengeségeinket, nyomorúságainkat, de köszönjük, hogy mégis megváltottak vagyunk, mégis a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy minden helyen lehet neked szolgálni. Lehetett ott Pergamonban, lehetett Heródes alatt is, lehet a 21. században itt Szegeden is, és Marosvásárhelyen is, mindenütt lehet neked szolgálni, a te dicsőségedre élni. Urunk, könyörülj rajtunk, szólíts meg bennünket, hívj el bennünket,
Győzd le a mi félelmeinket, kisebb rendűségi érzéseinket, hogy mi nem tudunk sokszor, úgy érezzük, nem vagyunk erre alkalmasak, pedig te nekünk is feladatot adtál. Könyörülj rajtunk, Urunk. Kérünk, hogy vezess tovább ezen az úton, áld meg a többi estének az alkalmait, a bizonyságtételt. Kérünk, hogy hozd el még azokat, akik itt kell legyenek, akikkel hallgassák a te ígédet. Áld meg itt élő, küzdő, és itt megszentölődő, és bizonyságtevő népedet, és mindenütt és minden helyen is. Urunk, légy azokkal, akik nagyon nehéz körülmények között tesznek bizonyságot rólad. Üldöztetés közepette vértanúság, közepette könyörű, különösképpen rajtuk. Kérünk, hogy légy velünk az este további részében is. Adjad, hogy tudjuk az ígét még tovább gondolni, és szívünkben forgatni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvérek, a hirdetések rendjén mondom el, hogy holnap este is, ha Isten segít, minket találkozhatunk. Jöjjenek a testvérek, hívogassanak másokat is. Kísérjük tovább figyelemmel Keresztelő János szolgálatát, életének a tanulságait. És hogy ígértem, ma este is még két verset ígért nekünk a tiszteletes úr. Reményik Sándor Kövek Zsoltárát és Turmezei Erzsébet Átragyog-e rajtad című versét mondaná el nekünk. Utána, hogy elmondja a verseket, az záró énekünket énekeljük majd el.
Hát a Kövek Zsoltárára azért gondoltam, mert ez templomépítő gyülekezet, templomépítő lelkipásztor emlékére született ez a vers, és azt hiszem, hogy ha valahol aktuális ez a vers, akkor ez itt. És a másik is valamiképpen a turmezei vers is ehhez kötődik, akkor először a Reményik verset mondanám el. A Kövek Zsoltára. Elhalkult és elhalt az orgona, de új neszkél most a templom falakból. Nem halljátok? Itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis együttemre vernek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Kő nehéz szívvel, dallamtalanul, lehajtott, fáradt fejjel figyelek. Szeretném, ha szívem megállana, csak a 100 éves templom kövei dobognának tovább. Dobognak, dobbanásuk lassan áthat, felmelegítik dermet véremet, lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk, rossz rideg kövek, kemény kövek és haszontalanok, tehetetlenek, tompák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk 7 országban szerte széllyel, utak mentén száraz patakmederben, omlásokban elhagyott kőtörőkben, vad éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük vándor lábait. Hevertünk külön-külön szerteszéllyel, egymásul alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról soha. De jött egy ember, törékeny, beteg, a lelke égett, szíve dobogott, az az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerteszéllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Elindult a köveket megkeresni. Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, utak mentén, száraz patak mederben, barangolt hetet-hét országon át, hol éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, s véresre törtük az ő lábait. Az az ember keresett, s megtalált, és azt mondta nekünk, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállani, és visszaveritek az ige hangját, és visszazengitek az orgonács, az imádkozó nagy nyomorúságot, s az áhítat szárnyaló énekét szent nyugalommal veszitek körül. Halkan dobogni fogtok a falakban, külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis együttemre vertek egy óriási templom dobbanással, mert Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Így szólt hozzánk a templomépítő, így beszélnek ma hozzánk a kövek. A másik az egy nagyon aranyos vers, lehet, hogy ismerik is sokan, Turmezei Erzsébetnek a zseniális verse, átragyog-e rajtunk. Benéz a nap a templom ablakon, átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a padsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig csodálkozva, a szép mozaik templomablakot, s a 12 sugárzó alakot. Aztán kérdez, legrosszabbkor talán, megkérdi, kik azok édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdező sugva hirtelen egyetlen szóval csendesíti el, keresztjének. S hangzik tovább a prédikáció, szól az orgona, zeng az ének. Gyermekek, tevődik fel néhány nap múlva hittanórán váratlan a kérdés, milyen emberek a keresztjének, ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy igyekezettel töri fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik, tanítója ilyen feleletet egyhamar újra alig ha kap. A keresztjének olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet, hiszen lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajta mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap. Átragyogjon egy sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tova tűnő évek alatt. Átragyog-e, átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap? Köszönöm szépen.